Üdvözlöm a hallgatókat, az Aréna mai vendége, Nagy Márton, miniszterelnöki gazdasági főtanácsadó. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok.
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Milyen évet zártunk, és milyen lehet az idei esztendő? Hogy számolnak?
Ugye 2020-at lezártuk, körülbelül 6%-os lehetett a gazdaság visszaesése. Az idei év sokkal jobb lesz. 5-6% közötti növekedés sem elképzelhetetlen, sőt 6%-hoz lehet, hogy nagyon közel is leszünk. 2022-ben pedig a jövő évben ennél még magasabb, akár 6-7% közötti növekedésre is sor kerülhet. Ez azt jelenti, hogy hátunk mögött fogjuk hagyni a szomszédos országokat. Újra a régió éllovasai lehetünk a válság után, tehát a válságból úgy kerülhetünk ki, hogy ténylegesen a régióban a leggyorsabb növekedést mutathatjuk föl. És ez lényegében két dolognak köszönhető. Egyrésztről nagyon jó a magyar válságkezelés, tehát azt gondolom, hogy ez sikeres, hiszen beruházás alapú, beruházás központú válságkezelést folytatunk, ami mellett a foglalkoztatottság megvédése igen fontos. A másik dolog pedig, hogy a gazdaságunk 2019 végére olyan állapotba került, ugye az elmúlt évtizedben, 2010-től 2019-ig, hogy lényegében egy növekedés mellett egy egyensúly állapot áll fönt, így amikor a válság jött, egy nagyon jó válságálló gazdasággal találkozott, így a helyreállási képessége a gazdaságnak egy válságban nagyon gyors lesz. Tehát nem mindegy, hogy milyen struktúrában, milyen szerkezetben ért a válság a gazdaságunkat, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó struktúrában érkeztünk. Így tehát még egyszer maga a válságkezelés is nagyon sikeres, de a gazdaságunk szerkezete is jó, és gyorsan helyre tud állni.
A GDP növekedés középtávon hogyan alakulhat, mivel számolnak? A járványnak várhatóan tartós hatása lesz-e a gazdaság teljesítményére a felpattanás utáni időszakra?
Ugye ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye mindennek az az alapja, hogy milyen gyorsan tudjuk átoltani a népességet, és mikor lehet kinyitni. Ugye a nyitás után a gazdaság nagyon gyorsan helyre tud állni, még egyszer azért, mert a struktúrája jó, de erre van bizonyítékunk is, hiszen 2020-ban a harmadik negyedéves GDP, amikor ugye tavasz után volt egy az első hullám után egy kinyitás, ugye még a második hullám előtt, a harmadik negyedév az egy nagyon-nagyon erős negyedév volt, tehát azt mutatja, hogy a gazdaság, hogyha hagyjuk, akkor ténylegesen helyre tud állni. Na most alapvetően már azt látjuk, hogy nagyon-nagyon sok olyan ágazat helyreállt, ilyen az ipar, a kiskereskedelem, ami lényegében visszatért a válság előtti teljesítményéhez. Egyedül a szolgáltatói szektor az, ami nem állt helyre, de már bocsánat, itt fizikai korlátok vannak, hiszen ha bezárunk egy éttermet, ha bezárunk egy hotelt, az természetesen nem tud helyreállni, tehát itt fizikai korlátok miatt nem történik mindez. Ha lesz nyitás, és ezek a szolgáltatói szektorokban ezek a létesítmények újra kinyithatnak, azt gondolom, hogy itt is nagyon gyors helyreállás következhet be.
Vagyis akkor visszatérhetünk arra a pályára, ami a járvány előtt volt 23-24-ben, vagy azért ennyire előre még nem érdemes?
Én azt gondolom, sokan szokták azt mondani, hogy itt lesznek olyan szektorok, akik megszűnnek, lesznek új szektorok, tehát átalakul az embereknek a viselkedése, a gazdaság szerkezete. Én ebben kevésbé hiszek. Én azt gondolom, hogy vissza fogjuk kapni az életünket a válság előtti állapotban, és a gazdaság az akkori szerkezetben fog folytatódni. Természetesen lesznek változások, de ezek a változásokat én nem tartom olyan jelentősnek. Tehát az, hogyha valaki azt mondja, hogy a zöld gazdaság felé megyünk, ez már előtte elkezdődött ez a folyamat. Lehet, hogy ez egy kicsit gyorsabb lesz, de alapvetően ez nem fogja megváltoztatni a gazdaság szerkezetét. Ez csak azt jelenti, hogy a járműiparban ugye azt az autót, amit megveszünk, az hibridebb lesz, vagy éppen elektromos lesz, és a digitalizáció is felgyorsul, ami azt jelenti, hogy a lényegében a közigazgatásából, a napi életünkben az online és a digitális dolgoknak az előretérése, az már most is megvolt, az egy kicsit nagyobb lendületet vesz, de még egyszer mondom, ez nem radikális változás, és még nem fognak eltűnni szektorok. Nem hiszek abban, hogy például szokták azt mondani, hogy a turisztikában dolgozók, azok átmennek építőipari munkás. Nem hiszek ennek ebben. Azt gondolom, hogy a hotelekben és a turisztikai létesítmények, a szálláshelyekben dolgozók, ha nyitás lesz, ők vissza fogják kapni az állásukat, és akkora lesz a kereslet, hogy alapvetően még lehet, hogy munkaerőhiányal is szembesülhetnek az emberek, tehát nem hiszek, hogy szektorok között átcsoportosítás történik.
És mondjuk a turisztikában elképzelhető, hogy lesznek jelentős változások, mert ugye azt mondják, hogy megváltoztak, vagy megváltozhatnak mondjuk az utazási szokások. Visszatérhet a járvány előtti időkre a turisztikai ágazat?
Én azt gondolom, hogy igen, visszatérhet. Természetesen országok közötti utazás, határok átlépése, az valószínűleg szigorúbb ellenőrzéseket fog megkövetelni. Egy repülővel való utazás is igen, tehát az, hogy valaki be van oltva, és ezt tudja igazolni, vagy éppen ellenanyaga van, mert átesett, ezek az országoknak a szabályozáson fog múlni, azoknak engedni fogják, akik alapvetően potenciálisan megbetegedhetnek, vagy fertőzhetnek, ott biztos, hogy az országok ezt nem fogják engedni, tehát az alapvetően védeni fogják magukat. Tehát ilyen tekintetben nagyobb ellenőrzés, nagyobb szabályozás lehet, de ez nem azt jelenti, hogy az utazási kedv, vagy éppen ezen szektornak a teljesítménye vissza fog esni. Ki fogják találni azokat a mechanizmusokat, amivel gyorsan, de megfelelően tudják szabályozni azt, hogy alapvetően ne legyen behordozás, ha így nézzük.
Nézzük a hazai lépéseket. A koronavírus járvány hatásainak enyhítésében és a helyreállításban jelentős szerepe van a fiskális és monetáris politikának. Kezdjük a fiskális politikával. Melyek a legfontosabb lépések?
Ugye ön is mondta, hogy a gazdaságpolitikának két nagy ága van, a monetáris politika és a fiskális politika. Két mondatot hagy mondjak előjáróban a monetáris politika, amikor egy válság beüt, akár a Lehman-t nézzük 2008-ban, akár most a Covid-válságot nézzük 2020 tavaszán, mindig nagyon gyorsan elsőleg a monetáris politika reagál. Miért? Mert gyorsan tud reagálni a bankrendszeren keresztül, pénzt pumpál és egy likviditási válságot kezel. Mindig ő az első. Mindig ő a leggyorsabb, és ilyen tekintetben a legfontosabb a válság első napjaiba. Ő likviditási válságot kezel, utána pedig próbálja azt elkerülni, hogy a hitelezési csatornák beduguljanak, tehát a hitelezési csatornának a zavartalan működését biztosítsa, hogy a hitelezés áramoljon a gazdaságba, akár forgóeszközre, akár beruházási hitelre, akár a háztartások számára különböző célokban. A fiskális politika egy későbbi szakaszban kapcsolódik be, és ez most is így volt. A fiskális politika számára a legfontosabb az két dolog. Az egyik a maga a védekezés, a másik pedig a helyreállítás. A védekezés szempontjából ugye két nagyon fontos dolgot tudunk kiemelni. Az egyik az a foglalkoztatottság megőrzése, a bértámogatási programok, ugye tavasszal a Kurzarbeit, most egy másik bértámogatási program, illetve magának a moratóriumnak a kérdésköre. Ugye a gazdaság újraindítása tekintetében, amiben már most vagyunk, tehát szeretném hangsúlyozni, hogy már nem a védekezés szakaszában vagyunk, hanem már egy újraindítási szakaszban vagyunk, egy helyreállítási szakaszban. Itt nagyon fontos az adócsökkentése, ugye amiről el tudjuk mondani, hogy munkáltató járulékcsökkentés, iparűzési adócsökkentés, illetve felezés a KKV szektornál, a miniszterelnök úr által bejelentett fiataloknak szóló SZJA-mentesség, az állami és családi beruházásoknak a ösztönzése nagyon-nagyon fontos lépés, és a családok védelme, illetve a 13. havi nyugdíj visszavezetése. Itt azért néhány érdekességet hagy mondjak el a legfrissebb bejelentés kapcsán, ez a fiataloknak az adómentesség, ami 22. januárjától lehet. Ez egy új lépés, alapvetően azt gondolom nagyon nagy hordaiú lépés. A 16-24 évig tartó korosztályban 1 millió ember van. Ez az a népesség, aki ott él. Ebből körülbelül 280 ezeren dolgoznak. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy 280 ezer embert érint, nem, 1 milliót érint, mert ebben a korosztályban sajnos nagy a munkanélküliség iráta, 13% fölötti, tehát ezzel, akik munkát keres, könnyebben fog munkát találni. 2, nagyon magas az úgynevezett inaktivitási ráta. Ez azt jelenti, hogy nem is keresnek munkát. Ugye hányszor hallottunk a mama hotelekről? Ha van egy ilyen fajta SZIA-mentesség és egy anyagi biztonság, nagyobb ösztönző arra, hogy aktívabbak legyenek és munkát keressenek. Ezért a munkaerőpiacot ez segíti. Ugye a kormánynak, az Orbán kormánynak mi az elsődleges prioritás? A munka alapú társadalom. Ez is azt jelenti, hogy munkára ösztönöz, aki pedig dolgozik, több marad a zsebébe.
És a 280 ezerhez képest hogy számolnak, hány fiatal léphet be a munkaerőpiacra ennek hatására?
Ugye én azt gondolom, hogy ugye ennek hatására, mivel ez 25 éves korig marad csak a zsebünkbe több 15%-kal, én azt feltételezem, hogy alapvetően 10 000-es nagyságrendek lépnek be a piacra, tehát én nem tartom kizártnak akár egy ilyen 20-30 ezer ember belépését, de óvatosan kell bánni ezekkel a számokkal, mert itt alapvetően nagyon sok részmunkaidős van, és nagyon sok diákmunkás is van. Ne felejtsük el, hogy aki tanul, mellette is dolgozhat, akár nyáron, hányszor vállaltuk én is az egyetem mellett diákmunkát. Szeretném hangsúlyozni, hogy aki diákmunkát vállal, ugye ezek az iskolaszövetkezetek, jelen pillanatban a munkáltató nem fizet munkáltatói hozzájárulást, hogyha a diákszövetkezet, viszont SZIA-t ugyanúgy fizet a diákmunkás nyáron, viszont az ő SZIA-ja is lenullázódik. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy aki 16 éves kor után belép a munkaerőpiacra és dolgozik, ha így nézik, állandó munkavállalóként, hanem az olyan munkavállalóknak is SZIA-mentes, aki alkalmi, adott esetben nyári, így ez a szám sokkal nagyobb lehet. Ma például a évente a diákmunkában dolgozók száma 180 ezer. Tehát már is, ha azt mondjuk, hogy összeadjuk a 280 ezeret a 180 ezerrel, ugye már is egy majdnem félmilliós rétegnél tartunk, akit érinteni fog ez az SZIA-mentesség, és hát potenciálisan ez növekedhet még egyszer, ha belépnek a munkaerőpiacra még többen.
Milyen a költségvetés helyzete? Lehetnek még új lazító intézkedések a 2021-es várható 6,5%-os költségvetési hiány cél mellett? Beleférhet ez?
Ugye nagyon fontos dolog az, hogy a gazdaságpolitikának és a költségvetési politikának nagyon rugalmasnak kell lenni, és az is volt. Minden esetben gyorsan, célzottan reagálta a kihívásokra. Alapvetően mi a legfontosabb kihívás? A most, ahogy említettem, a gazdaság újraindítása. A gazdaság újraindításában a legfontosabb lépés a beruházások ösztönzése. Miért? Mert beruházás alapú növekedés volt 19 előtt, és 10 és 19 között létrehoztunk egy beruházás alapú gazdasági növekedést. Egy 25% fölötti beruházási rátával. A beruházási ráta ugye az éves beruházásoknak a mértéke a GDP-hez viszonyítva. Ezt kell visszahoznunk, ezt nem szabad elveszteni. És ebben a legjelentősebb lépés az állami és a családi beruházásoknak az ösztönzés, a családi beruházás az otthonteremtési program, ha lefordítom más szóval. Tehát a fő célkitűzés az állami beruházások kérdésköre. Azt kell megnézni, hogy az állami beruházások tekintetében mit kell helyreállítani, hol kell helyreállítani, és milyen összegben.
És hogyha mondjuk adócsökkentéseket nézzünk, vagy más érinkítő intézkedéseket, mint például az ön által említett 25 év alatti a SZIA kedvezmények mentessége, ehhez hasonló idén még beleférhet, illetve várható?
Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban a válságkezelő eszköztár az közel teljes. De természetesen nem mondhatom azt, hogy nem várható még lépés, hiszen még egyszer nem látjuk, hogy azt teljes bizonyossággal, hogy mikor tudunk kinyitni. Ehhez tényleg az kell, hogy a vakcina megérkezzen, és jelen pillanatban azt látom a gazdaságban, hogy nagyon jól állunk. Tehát jelen pillanatban ezekkel a lépésekkel megvan minden esélyünk arra, hogy a gazdasági növekedést idén akár 6% közelébe is toljuk. Jövőre pedig a 7% sem elképzelhetetlen. Ez azért egy nagyon szép eredmény lenne. Tehát én azt gondolom, hogy most minden puzzle a helyén van, nagyjából.
2020-ban csúcsra ugrott az államadósság. Hogyan tud újra tartósan csökkenő pályára állni? Milyen tervek, illetve milyen elképzelések vannak?
Egy nagyon fontos dolog az, hogy a 2020-ban a költségvetési hiány az 9% közébe alakulhatott, és az államadóság 82% körül zárt GDP arányosan. Ez mit is jelent? Azért tegyük fel azt a kérdést, hogy mennyi lett volna enélkül. Ha nincs a válság, akkor ha megnézik a pénzügyminisztérium konvergencia riportját, akkor egy 64%-os államadóság is kialakulhatott volna. 64 helyett lett 82. Ez 18%. Ugye ez annak köszönhető, hogy költöttünk a védekezésre, költöttünk az újraindításra, de ugye kiestek bevételek is a kisebb növekedés miatt, és hát ugye van egy dolog, hogy az államadóságot az GDP arányosan nézzük, tehát ha GDP visszaesik, akkor ez az arány magasabb lesz. Nagyon fontos azt megnézni, hogy ez az ugrás, és adott esetben visszaugortunk, és ezt a 10 év konszolidációját, ha így nézzük, 1 év alatt szokták azt mondani, hogy elvesztettük, de valójában ez egy nagyon szükséges lépés volt, és ha megnézzük azt, hogy az Európában mi történt, akkor azt kell mondani, hogy Európában ugyanekkorát ugrott az államadóság hiány, jelen pillanatban 2020 végén ez 100%, és körülbelül ugyanerről a szintet, ugyanekkor a mértékben egy 84-85%-os államadóság per GDP szintről ugrott föl 100%-ra. Tehát ha így nézzük, a relatív előnyünk az Európai Unióhoz képest, eurozónához képest, hogy alacsonyabb az államadóságunk még mindig, az megmaradt. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy nagyon jó volt csökkenteni az államadóságot, nagyon jó politika volt 2010 és 2019 között az államadóságot csökkenteni, hiszen meg volt a mozgásterünk arra, hogy ekkora pénzmennyiséget belepumpáljunk a gazdaságba.
És a visszatérés, a csökkenő pályára állás mikorra képzelhető el? A GDP növekedésben bízhatunk, a 6-7%-ban, mert akkor ugye arányaiban jelentősen csökken, vagy csökkenhet az államadóság.
Így van, viszont a tavalyi és az idei év ez még nem erről szól. Az arról szól, hogy öntenünk kell a pénzt a gazdaságba, főként gazdaságfejlesztésre, és ezen belül is állam és családi beruházásokra, de ha így nézzük, akkor játszunk el egy gondolattal. Mikor sikeres a fiskális politika, ha pénzt költ? Én azt szoktam mondani, akkor sikeres, ha 1 forintot elköltünk, az 1 forintnál nagyobb GDP hatást vált ki. Tehát magyarán nem ugyanakkora vagy kevesebb, hanem nagyobbat. Ezt különben szakszóval fiskális multiplikátornak hívják. Ha 1-nél nagyobb, ez a szorzószám, tehát 1 forinttal több, mint 1 forintot tudok megmozdatni a gazdaságban, és nagyobb, 1 forinttal nagyobb GDP-t, akkor sikeres vagyok. Az állami beruházásoknak ez a szorzószám másfél. Másfél. Tehát, hogyha megfelelő és jó állami beruházásokat tudunk finanszírozni, ami belül az építőipari és infrastruktúrális beruházások előtérben vannak, akkor 1%-os, most ha így mondjuk GDP-arányosan 1%-ot elköltünk állami beruházásba, a költségvetés hiányból, az 1,5%-os GDP-t hoz. Szeretném azt jelenteni, hogy ennyit elköltünk idén. Tehát magyarán a tavalyi állami beruházások, ami 2500 milliárd volt egész évben, idén 3000 milliárd lesz, tehát 500 milliárd pluszot elköltünk, ami pont 1%-a a GDP-nek, ez 1,5% GDP-t fog eredményezni, és 50 ezer foglalkoztatottat. Már is a 6%-os növekedésből megvan 1,5%-pontunk. Ugye a másik a családi beruházások, vagy az otthonteremtés, itt is elköltünk közel 200-250 milliárdot, itt is azt mondhatjuk, hogy elköltünk nagyjából 0,5%-át, kicsivel többet GDP-nek. Itt is a multiplikátorral megszorozzuk, már is azt látjuk, hogy majdnem egy ilyen 0,75-1%-os GDP hatást tudunk elérni. Ha kettőt összeadjuk, akkor 2,5-nél vagyunk, és közel 100 000 új munkahelynél. 2,5-nél, ami majdnem a fele az idei növekedésnek. És nem beszélünk még arról, hogy ezeknek a hatásoknak vannak indirekt hatások, nem csak foglalkoztatottságot növelnek, hanem vállalati magánberuházás növelnek, hiszen egy állami építőipari beruházásnál gépeket kell vásárolni, hogy nagyobb kapacitásunk legyen. Egy otthonteremtésnél, lakásépítésnél a vállalatnak, aki ezt kivitelezi, meg kell megfelelő hatékonysággal, megfelelő eszközparral rendelkezni, tehát van egy indirekt hatása is a vállalati beruházás, ezért nagyszerű dolog az, hogy ezt a két beruházási fajtát ösztönözzük.
Említette, hogy 64% lett volna, igen, a hiány. Amíg volt tér lehetőség az adósság csökkentésre, miért nem haladtunk nagyobb lépésekkel? Az OECD is rendre ezt javasolta, és hát emlékezhetünk arra is, hogy a ciklus elején adósságcsökkentő alapot is létrehozott a kormány, amiben magánszemélyek is fizethettek be.
Ugye alapvetően ez mindig egy fontos vita, hogy mi a optimális mértéke az államadóság csökkentésnek. Ha túl lassan haladunk, akkor fönnmarad egy egyensúlytalanság. Ha túl gyorsan, annak növekedési áldozata van, hiszen az egyik évről a másik évre nagyon sok állami pénzt veszünk ki a gazdaságból. Ugye erre van egy szabály, hogy nagyjából 2,5%-ponttal minden évben átlagosan csökkentsük az államadóságot. Ezt a szabályt tűzte ki a kormány, és ezt teljesítette ki is. De ez egy olyan dolog, még egyszer hangsúlyozva, ha túl gyorsan haladtunk volna, akkor a növekedés nem lett volna ennyi, tehát nincs ingyenevéd. Én azt gondolom, hogy ennek a megfelelő mértéke az ez a 2,5%, és ezt teljesítettük. Tehát ha így nézzük, akkor ez egy hatalmas siker, hogy 2019-re, illetve 2020-ra, COVID nélkül 2020-ra 64%-on lettünk volna. Ez egy hatalmas siker. Ha így nézzük, a COVID válság elvitt 18%-pontot. De ez nem egy egyensúlytalanság, nem egy fiskális alkoholizmus, ahogy szoktuk mondani, ami 2010 előtt volt jellemző, egy rossz gazdaságpolitika, hogy fűtsük a gazdaságot fiskális pénzzel, hanem alapvetően egy válságkezelésnek az eredménye.
És egyébként hogyan, milyen módszerekkel lehetséges az államadósság csökkentése majd jövőre, vagy egy év múlva?
Ugye alapvetően, ha nagyon egyszerűen akarok fogalmazni, maga a növekedés helyreállítása is hoz már egy egyensúlyi konszolidációt, hiszen ha a növekedés helyreáll, és 6-7%-os növekedése elképzelhetetlen, az nagyobb adóbevételeket, nagyobb bevételt jelent a költségvetésnek, ami önmagában már konszolidálja. És hát a kiadásokban meg kevesebb támogatást kell kiosztani, hiszen a növekedés vagy a gazdaság már önmagától működik. Tehát a nagyobb növekedés az önmagában visszacsatol, és hozza az egyensúlyt is. Ezért szokták azt mondani, hogy lehet persze azt mondani, hogy okay, akkor mi a fontosabb, a növekedés vagy egyensúly, de az én szempontomból ez kéz a kézbe jár. Egy növekedés helyreállítása jön az egyensúly is, hogyha az a növekedés helyreállítás megfelelő és megfelelő szerkezetben készül, nem fogyasztás által vezérelt növekedést generálunk, ami történt 10 előtt, és adott esetben devizahitelezésen alapulót, hanem beruházáson. És ha ez jó, akkor az egyensúly is jönni fog. És én ebben hiszek, és ez azt gondolom, hogy meg is fog valósulni.
Pár perccel ezelőtt a hiánycsökkentésről, illetve az állami beruházásokról volt szó. Mire fókuszálnak az állami beruházások terén?
Ugye, az állami beruházások esetén meg kell nézni azt, hogy a válság előtt milyen szerepe volt a gazdaság teljesítményében. Ugye, hogy is nézett ki a gazdaságunk? Úgy nézett ki a gazdaságunk, hogy egy 25% fölötti beruházási rátával mentünk, ami azt jelenti, hogy a beruházás nagysága a GDP arányosan 25% fölött volt. Ez különben 28% fölött volt 19-ben, de úgy átlagban előtte 25% fölött volt, és ezzel lényegében vezettük az uniót. Ez egy nagyon-nagyon jó gazdasági szerkezet, hiszen beruházás alapú gazdaságot hoztunk létre. Az állami beruházás a 6%-a a GDP-nek. 6%-a, ami azt jelenti, hogy 25%-ból 6% pont az államadóság. Bocsánat, az állami beruházásnak a kérdésköre, ami állami finanszírozásban történik. Az állami beruházások nagy része az ugye építőipari beruházás, infrastruktúrális beruházásokat képzeljünk el, aminek iszonyú ereje van a gazdaságnak a növekedését tekintetében. Itt tényleg azt lehet mondani, hogy elköltünk 1 forintot, az 1,5 forintot aktivizál, és GDP-ben 1,5 forintot termel, azaz többet termel, mint amit valójában elköltünk, ha ezt jól költjük el. Itt nagyon fontos az, hogy természetesen nem csak azt kell eldöntenünk, hogy az állami beruházásokat hol hajtjuk végre, hanem az a kivitelezése is nagyon-nagyon fontos. Azokat végre kell gyorsan hajtani, hogy a növekedési hatás minél gyorsabban megjelenjen. Ez valójában mit jelent? Ez azt jelenti, hogy megfelelő közbeszerzési struktúrával kell rendelkezni, gyors közbeszerzéseket kell lefolytatni, és a mögötte lévő intézményi szerkezet, aki azokat az állami beruházásokat végrehajtja, megfelelően kell, hogy ezt lebonyolítsa. az állami beruházások ilyen tekintetben ebben az évben és jövő évben is uralni fogják a gazdaságot, viszont ez nem azt jelenti, hogy kiszorítja a magánberuházásokat, hanem sőt segíti, hiszen ne felejtsük el, hogy minden állami beruházás mellé, aki ezeket kivitelezi, azok magánszereplők. És a magánszereplőknek megfelelő infrastruktúrával kell rendelkezni, hogy ezt meg tudják csinálni. Magyarán valójában ez végén, az út végén magánberuházásokat fog ösztönözni.
És említette, hogy az otthonteremtési programoknak erőteljes gazdaság élénkítő hatása lehet szintén. Mi a fő prioritás a családi beruházások esetében?
Ja, alapvetően ketté bontom a felújítási programot, meg az új lakás vásárlási kérdéskört, ugye az áfamentesség is a nagy arányú csok támogatás következtében, ugye a felújítás program azonnal indulhat. Tehát az január 1-jel azonnal megyünk, vásárolunk, felújítjuk a lakásunkat, benyújtjuk a számlákat, visszakapjuk a felét, ugye 6 millió forintig. Azonnal megjelenik a gazdaságban, azonnal tud indulni, megfelelő kapacitások is megvannak, így ez lényegében január 1-től rendelkezésre áll. És a növekedésen segít. Az új lakások tekintetében ez egy hosszabb folyamat, hiszen a lakásépítőknek tervezniük kell, ha van telkük, akkor el kell kezdeniük építeni az új lakást, ha nincs magát a telket is, meg kell vásárolni. Ez egy ilyen tekintetben egy új lakás kivitelezése, az éveket vesz igénybe. Aki már elkezdte, az jól áll, de egy csomó most kezdenek bele. Itt az a fontos, hogy itt is minél hamarabb megjelenjen a növekedésbe ez a hatás, tehát egy új lakás építésének az adminisztratív terhei, az engedélyezés kérdésköre és a kivitelezés a lehető leggyorsabban valósuljon meg. Magyarországon sajnos ez 18 hónap átlagosan. Jó lenne ezt leszorítani, és sokkal gyorsabban megépíteni egy új lakást, természetesen nem a minőség rovására, de a gyorsaság tekintetében. Különben az otthonteremtési programtól azt várjuk, hogy körülbelül 150 ezer család tudja majd felújítani a lakását a következő két évben, tehát 22 végéig, és az új lakások tekintetében évente 5000 új lakás épül pluszban, tehát azt jelenti, hogyha számok nyelvén lefordítjuk, hogy idén 15 ezer lakás épülhet 10 ezer helyett, jövőre pedig 20 ezer lakás épülhet 10 ezer helyett, tehát magyarán újra visszamehetünk ezzel a 20 ezres új lakás építési számhoz per évente, ami egy fontos tényezője a növekedésnek.
Mekkora adóbevételre számítanak a program hatására? Ugye egyrészt a számlaadás, másrészt pedig az építőipari termékek megnövekedett forgalma eredményezhet adóbevétel növekedést.
Így van, tehát ennek van egy kifehérítő hatása is, de egyet lépjünk vissza. Maga az állami beruházás is, mit mondtam, építőipari beruházás. A otthonteremtés is építőipart érint. Itt mi kerül a központba valójában? Sokkal jobban, mint korábban volt az építőipar. Tehát az egész építőipari stratégiát át kell gondolni, hiszen ez, szoktam azt mondani, hogy épít az ország. Tehát, hogy idén és jövőre építeni fog az ország. Mindenki építeni fog. Felújít, épít. Ezért az építőipar tekintetében azonosítani kell azokat a pontokat, amiket le kell gyorsan bontani. Ez a nagyobb hatékonyság kell, kifehérítés kell, hiszen tudjuk, hogy ez a gazdaság az, ami a legjobban, ha így nézzük, szürke. És alapvetően gyorsítani kell a folyamatokat. És egy alapvetően nem csak az építőipar, hanem az építőipar alapanyag tekintetében is. Nagyon keveset szoktunk beszélni az építő anyagiparról, vagy építő alapanyagiparról, ami egy kapcsolódó iparág, de elfelejtjük azt, hogy ez az iparág majdnem akkora, mint az építőipar, sőt nagyobb. Az építő anyagipar éves árbevétele 2000 milliárd, plusz 100-150 milliárd a bányászatnak. Ez összességében az építőipari termelésnél, éves termelésnél nagyobb. De sajnos ennek az iparágnak a nagy része külföldi kézben van, és importálunk egy csomó építőanyagot külföldről. Ami azt jelenti, hogy amikor elköltjük a pénzt, jó lenne úgy elkölteni, hogy az itthon marad, és tényleg növekedést eredményez. Ezért sokat figyelmet fordítottunk az építőiparra, de nem csak arra kell, hanem az építőanyagiparra is. És pontosan ezen két program miatt az állami építőipari beruházások növelése és a otthonteremtés családi beruházások növekedése miatt.
És terveznek ezt már, mint a magyar beszállítók arányának növekedésére egy programot, valami fajta segítséget?
Ugye miről beszélünk az építőanyagipar esetén? Az építőanyagipar nál azt lehet elmondani, hogy nagyon sok magyar cég van. Nagyon-nagyon sok magyar cég van. Sőt, alapvetően a árbevétel, tehát az éves árbevételnek a míg az 56%-át nagyjából a külföldi cégek adják, körülbelül 44%-et adják a magyar cégek. Viszont a külföldi cégek azok mondjuk 5-en vannak. Nagyok. A magyar cégek több százon, tehát kicsik, mérethatékonytalanok, szétaprózódott struktúra. Alapvetően itt a legfontosabb dolog, konszolidálni kell a piacot, hogy legyen néhány nagy magyar szereplő, aki képes versenyezni a külföldiekkel. Össze kell fogni ezeket a cégeket, és ha össze vannak fogva, akkor képesek versenyezni a nagyobb cégekkel, és alapvetően azt gondolom, hogy megfelelő hatékonyság mellett ők tudnak olyan termelést és előállítást vállalni, ami az importhányadot nagy mértékben csökkenteni tudja.
Az állam hogy tud ebben segíteni? Illetve hogy lehet ebben segíteni, hogy ne felismerjék ezt a lehetőséget, hanem tudják, hogy igen, ez nekik pozitív.
Ez egy megfelelő iparpolitika. Tehát amikor azt mondjuk beszélünk, hogy iparstratégia és iparpolitika, ez egy ugyanilyen iparpolitikai kérdés, amikor arról gondolkodunk, melyik iparágat kell támogatni, segíteni, adott esetben átalakítani, hogy a megfelelő legyen. Tehát itt azonosítottunk egy új iparágat, amit építőanyagiparnak hívunk, és a korábbiaknál sokkal nagyobb figyelmet kell szentelni. Megfelelő eszközökkel, le kell ülni a szereplőkkel, meg kell nézni a struktúrát, de alapvetően a piacnak kell kialakítani ezt a folyamatot. De itt magának a piacnak is hiányosságai vannak abban, hogy ténylegesen mekkora ez a piac, kik a szereplők, elhanyagoltuk ennek a piacnak a vizsgálatát. Tehát én azt gondolom, az első lépés tényleg az, hogy föltárni, statisztikákat nézni, bemutatni a szereplőknek, és ösztönözni arra a szereplőket, hogy tényleg akár összeolvadással, akár összefogással a magyar szereplők azok képesek legyenek naggyá válni.
És ugye említette, pontosabban valahogy úgy fogalmazott, hogy idén és jövőre az ország épít, és nagyon sok építkezés, építés, felújítás lesz. Van elég szakember? Mert ugye erről lehetett hallani, és sokat beszélnek arról, hogy nincs elég ember az építőiparban, és nincs elég szakember. Na most ehhez képest nő jelentősen a szektor terheltsége.
Igen, a terheltség az növekedni fog, sokkal nagyobb terhelést fog kapni. Ez munkaerőt is jelent. Azt gondolom, hogy ilyen tekintetben az építőiparban nem lesz munkaerő hiány, munkanélküliség, sőt, munkaerő hiány felléphet, külföldről ezt lehet pótolni, de ilyen tekintetben a kapacitás kérdés is egy nagy kérdés, hogy megfelelő gépek állnak rendelkezni, felszámú daru van-e Magyarországon, ha így nézzük, de ezeket a kapacitásokat lehet vásárolni külföldről. Itt nagyon fontos dolog az, hogy a nagy építőipari cégek már egy évre előre lekötik a kapacitásokat, hiszen tudják, hogy iszonyú aktivitás lesz. Tehát én arra ösztönzök mindenkit, hogy tervezzen előre, aki pedig felújít, és kicsiben csinálja, ő is tervezzen előre, és már most próbáljon leszerződni azokkal a munkásokkal, akik majd segítenek a házuk vagy a lakásuk felújításában.
És ugye, ha már munkaerő, a járványnak milyen hatása lehet rövid és középtávon az elmúlt években tapasztalt jelentős béremelkedésre? Zajlanak most is a bértárgyalások. De mire számít?
Itt egy nagyon érdekes dolog van. A kormány gazdaságpolitikai következtében foglalkoztatottság fenntartása megtörtént. Vannak kisebb ugrások, ugye hónapról hónapra csökken vagy nő, de stabil. 4,5 millió közelében. Ez egy nagyon nagy siker. A válságkor mindig attól félünk, hogy a vállalkozó sérül, és az első dolog az, hogy elbocsátja a munkaerőt. Ez nem történt meg. Ez egy hatalmas dolog. hogy nem történt meg. A Lehman válság idején utána volt egy ilyen munkanélküliségi hullám. Itt Magyarországon ez nem volt meg. Helyette az történt, hogy bérben alkalmazkodtak, amit úgy kell felfogni, hogy részmunkaidőbe mentek át, ugye ezért volt a Kurzarbeit. És jelen pillanatban a minimálbér tárgyalásokon is arról van szó, nem 8%-nál van a szint, hanem most a legutóbbi hírek szerint közel vannak a megegyezésben 4% közelébe. Tehát magyarán bérben alkalmazkodnak a vállalatok, de azt nem azt jelenti, hogy csökkentik a bért, hanem nem adnak akkora növelést. Tehát még ez is egy pozitív dolog, hogy lesz növekedés, csak nem akkora. Ugyanakkor, hogyha a gazdaság beindul, 6%-os növekedés lesz idén, vagy jövőre akár 7, a növekedési ütem visszatérhet, mennyi is a bérnövekedési ütem normális, a 8-9%, és ez megjelenhet a minimálbérbe is 22 elején. Tehát alapvetően itt csak egy évről van szó, amikor a bérnövekedés nem 8-9%-os, hanem mondjuk a fele 4-5%-os. És ez egy nagyon-nagyon pozitív dolog, hogy idézőjelben így megúsztuk, de ehhez kellett a jó magyar válságkezelés, ami tényleg a foglalkoztatottság megvédését, a vállalkozókat helyezte középpontba adócsökkentéssel, és hát a beruházások ösztönzését tűzte ki célul.
És akkor nézzük a hosszabb távot. A következő 2021-27 közötti Európai Uniós költségvetési ciklusra való felkészülés jelenleg is zajlik. Mi áll a tervezés középpontjában?
Ugye alapvetően 21 és 27 között soha nem látott összeg fog rendelkezésre állni. Itt Magyarország számára továbbra is az a három dimenzió a legfontosabb: családok védelme, vidék felzárkóztatása, munkahelyek védelme, de emellett megjelennek nemzetstratégiai célok, vagy nemzetgazdaságstratégiai célok, amiben ugye megjelenik a digitalizáció, a energetikai zöld átállás, az oktatás, egészségügy, vagy a körforgásos gazdasággal történő átállásnak a szükségessége. Ezek mind olyan prioritások, amik a tervezésnél megjelennek. Azt lehet ugyanakkor látni, hogy mennyi pénzről is van szó. Tehát EU költségvetésben, ha összeadjuk a úgynevezett helyreállítási alapot, amit Next Generation-nek szoktak hívni, 6000 milliárdról beszélünk a 21-27 között, a kohéziós, tehát a normál költségvetés az 9000 milliárd, tehát összesen 15000 milliárdnál vagyunk. Ennyi pénz sosem állt rendelkezésre, de ha már itt vagyunk, adjuk már össze rendesen a számokat, hogy mennyi állami forrás áll majd rendelkezésre a gazdaságfejlesztés célra. Oké, volt 15000 milliárd. A központi költségvetésből is finanszírozunk beruházásokat. Ez évente elérheti nagyjából az 1000-1300 milliárd forintot, tehát ami 7 évre, ha felszorzok, 9000 milliárdot kapok. Tehát a 21-27-ben ott 9000 milliárdot adhatok hozzá, ez a 15000 milliárdhoz. A Magyar Nemzeti Bank is segít gazdaságfejlesztésre, növekedési hitelprogram, növekedési kötvényprogram, egy csomó olyan forrást ad a gazdaságban, ami pörög. Itt újra 15000 milliárdról lehet beszélni, állami pénzintézetek is vannak, Exim Bank, MFB, hiteltőke garancia program 7000 milliárd, és vannak még szupranacionális intézmények, az Európai Beruházási Bank, Fejlesztési Bank, kb. 4000 milliárd, ez összesen 50000 milliárd, ez mennyi? Ez a GDP 100%-a. Tehát 21 és 27 között állami, nagyon fontos, állami gazdaság 100%. És még nem beszéltem a normális vállalati, tehát a magánberuházásokat finanszírozó hitelpelekről, vagy működőtőkéről. De így nagyon fontos, hogy ezeket a pénzeket ne úgy költsük el, hogy minden évben ugyanannyit, ornehezen az elején, hiszen akkor maximalizálható a hatás. És a nagyon fontos dolog, hogy látható ebből is pénz van. Nem az a kérdés, hanem jól kell elkölteni. És itt visszamegyek ahhoz a mondatomhoz, úgy kell elkölteni, minden egy forintnál nagyobb GDP növekedést eredményez, és mindennek ez az alapja. Meg kell nézni, ami kevesebbet, azt ki kell hagyni, ami jobb, oda kell költeni, ebben a beruházás különben mindent visz.
Egyébként az uniós pénzek, az ön által is említett, egyrészt a hosszú távú költségvetés pénzei, illetve az újjáépítési költségvetés, az újjáépítési összeg a GDP-re, a magyar GDP-re milyen hatással van? Ki lehet-e azt számolni, hogy a következő években ez mekkora GDP növekedést jelent?
Ki lehet számolni, alapvetően ez a növekedési nagyság, ez egy ilyen 0,5%-1% közelében lehet, de alapvetően ez a kisebbség. Tehát, hogyha én most összeadtam ezeket a számokat, és 50000 milliárdot mondtam a végén, a 15000 milliárd az 50000 milliárdnak a 30%-a. az állami gazdaságfejlesztésbe 70% fog jönni egyéb forrásból, főként belföldi forrásból. Tehát az uniós pénzek, bár annak ellenére, hogy iszonyú mértékben állnak rendelkezésre, az arányokat tekintve csökken. Hiszen míg korábban mondjuk az arány az nagyjából 60-40, de volt 50-50% is, tehát úgy uniós pénz és hazai forrás, most ez 70-30. Tehát csökken az aránya, és ilyen tekintetben azt kell látnunk, hogy egyre jobban támaszkodunk a hazai forrásokra, még akkor is még egyszer, ha az uniós pénzeknek az abszolút összege az növekszik. A hazai pénzeknek az összege is növekszik.
Jó fél órával ezelőtt ígértem, hogy a fiskális mellett a monetáris politikáról is beszélünk, bele is kezdett már. Folytassuk tehát ezzel. Milyen eszközei vannak a jelen helyzetre a monetáris politikának? Ugye említette már például a növekedési hitelprogram.
Igen. De nagyon fontos dolog van, hogyha a válságot nézzük, akkor az államnak a mérlege mindig nő. Ugye az állam, tehát a fiskális oldalról azt láttuk, hogy az államadósság növekedett, erről beszéltünk. A jegybanknak a mérlege is tud növekedni. Hiszen a jegybank, hogyha költ egy forintot, ugye erről beszéltünk, hogy ez mindig legyen nagyobb, mint egy forint a GDP-nek is hatásával, ő is elkezdett a mérlegét növelni. Ő a mérlegét 24%-os GDP arányosan, a mérleg főszegét feltolta 40%-ra a múlt év végén. 16% pont, ez egy bődületes nagy szám, iszonyú pénzeket összpontosította a gazdaságba, és nagyon jól célzottan, tehát nem csak úgy össze-vissza, hanem ezt a dolgot figyelembe véve, hogy a lehető legjobb helyre tegye, tehát ugyanúgy gazdaságfejlesztésre, a vállalatok finanszírozására, hiteloldalon és kötvényoldalon. Ez jelent meg lényegében a tavalyi évben, és idén ez folytatódott, bár egy kisebb mértékben, de ilyen tekintetben nagyon sikeres volt a jegybank. A növekedési hitelprogramot nagyon gyorsan visszahozta. Tavasszal. Miért? Mert a hitelezésnek folytatódnia kell. A hitelezés csatorna nem dugulhat el. Ezért azt a receptet választotta, hogy a 13-as növekedési hitelkonstrukciót visszahozta. És helyesen tette nagyon. Nagyon-nagyon sok növekedési hitel ment ki. Lényegében évvégéig több mint 20 000 vállalat szerződött le, különben ez 21.498 vállalat 2020-ban is. Megközelített az 1500 milliárdot a szerződés nagyság. Iszonyú pénzek mozdultak meg. És forgóeszközhitelre, beruházásra, mindenre. Alapvetően itt egyetlen egy kérdés van, hogy sajnos még úgy látom, hogy mindig lehet hitelkiváltást csinálni a növekedési hitelprogramból. Ugye 13-ban, amikor a jegybankban a növekedési hitelprogramot én is csináltam, ott 3 hónap múlva megtiltottuk a hitelkiváltást. Itt is célszerű lenne, lényegében most már a program után vagyunk lényegében 9 hónappal, a hitelkiváltás helyett lényegében az új hitelezést ösztönözni, és ténylegesen még erősebbé tenni azt az érvet, hogyha 1 forintot elköltünk, és ez akár lehet a jegybankból is elköltve a mérleg növelésével, az 1,5 forintot, vagy több mint 1 forintot ugyan a növekedésben, azt jelenti, hogy beruházási hitelekre menjen ez a pénz, és új hitelekre, nem a meglévők hitelkiváltása. Aki már akarta, úgyis kiváltotta.
Lehet számítani egyébként a program bővítésére?
Én azt gondolom, hogy a növekedési hitelprogramnak a visszavezetése 13-as a lehető legbővebb volt. Hiszen mindenre lehetett. 13-ban is, és most is mindenre tavasz óta venni. Igazából a evolúció tekintetében inkább a szűkítés az, amit fontos, de a szűkítést ne úgy vegyük, hanem a nagyobb célzást, inkább ez a jobb szó. Hogy tényleg az legyen, hogy a vállalatok beruházásokra veszik föl. A beruházási arány, az tovább kell növekedni a növekedési hitelprogramon belül, és a kötvényprogramon belül is, tehát minden pénznek lényegében beruházásra kell menni. Kicsit úgy lehet fogalmazni, hogy a Nemzeti Bank direkt módon finanszírozza beruházásokat és célozza a magánberuházásokat, a fiskális politika pedig lényegében az állami beruházásokon és családi beruházásokon keresztül segít a vállalati szektornak a magánberuházások növekedését, de mindenhol csak a beruházás van. Látott már olyan programot, amik a fogyasztás növekedését célozza, sem a fiskális politikába, sem a monetáris politikába a fogyasztás ösztönzése nem valósul meg, hiszen az káros. Alapvetően az nem szolgálja a hosszú távú növekedést, nem a potenciális növekedésünket nem segíti, és fenntartható módon a felzárkózási folyamatunkat nem segíti. Tehát lehet látni, hogy mindenhol a beruházás van előtérben.
És így a műsor utolsó perceiben a távolabbi jövőről kérdezném, a növekedés beindulása után mikor állhat helyre az egyensúly, a költségvetés és a külső pozíció, illetve, hogy még nehezebbé tegyem a válaszadást, mikor kezdődhet a fiskális és monetáris politika konszolidációja?
Jó, ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, mert természetesen egy mozgó dátum. Az, hogy kell, az biztos. Az, hogy mikor, az egy kérdéses időpont. Itt hagy hívjam segítségül például az Európai Központi Bank programját, ami eszközvásárlási programját, amit PEP programnak hívnak, ez 22. június végéig tart most. Tehát lehet látni, hogy 22. június végéig ez nem történik meg a monetáris politikai fronton, hiszen az Európai Központi Bank, Európa legnagyobb jegybankja nem fog elkezdeni konszolidálni, tehát a mérlegét nem kezdi el, hogy is mondjam, lassítani a felépülését, illetve csökkenteni. Ugye a konszolidáció nem csak arról szól, hogy az államadósságot utána tegyük erre és csökkentsük, hanem a jegybank mérlegében is le kell állni a növekedésnek, adott esetben, ha kell, akkor csökkennie kell. Tehát nem csak fiskális konszolidációról beszélünk, hanem monetáris politikai konszolidációról. De lehet látni még egyszer a monetáris politikában is, hogy ez 22 második felére lehet tenni, és a fiskális politikában is, hogyha megnézzük Európa más országait, ez 22 második fele az, amikor elindulhat.
Köszönöm, hogy itt volt az Aréna mai vendége, Nagy Márton, miniszterelnöki gazdasági főtanácsadó volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!